Vendégünk továbbra is Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A költségvetés elfogadás előtt több közgazdász is arra hívta fel a képviselőket, hogy ne szavazzák meg a költségvetést, hiszen az nem szolgálja szerintük az ország hosszú távú érdekeit, és nem jól kezeli a válságot. Miközben a kormány azt mondja, hogy ez a 2010-es költségvetés megteremti továbbra is a pénzügyi egyensúlyt, és már olyan elemeket is tartalmaz, amely Magyarország hosszabb távú tartós növekedésének céljait szolgálja. Mit gondol ön a Bajnai kormány 2010-re szóló terveiről, amit hát leginkább a 2010-es költségvetésen keresztül lehet látni?
Két pozitívumot mindenképpen ki kell emelni ezzel kapcsolatban. Az egyik az a tény, hogy van. Az, hogy Magyarországnak van érvényes költségvetése, ez a mostani világgazdasági helyzetben egy nagyon fontos elem. Minden ország, akinek bizonytalan a költségvetési helyzete, az tovább fokozza az ország iránti bizonytalanságot, tehát ilyen értelemben ez egy nagyon fontos, ez fontos dolog, hogy ez a költségvetés létezik. A másik nagyon fontos eleme, ez már az adótörvényekre is vonatkozik persze, hogy bizonyos helyes irányba történő elmozdulás az néhány ponton szignifikánsan látszik. Az élő munkaterheknek a csökkenése, az kivitelezett adóhelyzeteknek a megszüntetése vagy csökkentése, a bizonyos különadóknak az eltörlése vagy beépítése az adórendszerbe, az mindenképpen pozitív irány. De azt gondolom, hogy azt látni kell, hogy ez a költségvetés ilyen formában mindaddig, amíg a költségvetést alkotó vagy a költségvetésen függő elosztási rendszerek nem változnak meg, addig nem fönntartható. Hosszú távon nem fönntartható.
De miért és milyen pontokon nem fönntartható az ön véleménye szerint? Tehát nem fönntartható az a költség megtakarítás, amit a Bajnai kormány ebbe a költségvetésbe gyakorlatilag beépített?
Nem fönntartható. Ugyanis az egészségügy a mostani struktúrájában több pénzt kell, hogy kapjon. Az oktatásügy a mostani struktúrájában több pénzt kellene, hogy kapjon. Az állami cégek a mostani működési mechanizmusaik mellett több szubvenciót kellene, hogy kapjanak. Nem állítom, hogy többet kell kapjanak, félreértés ne essék. Tehát én is azon az állásponton vagyok, hogy ezeknek kevesebb pénzből kell működni.
Csak ahhoz, hogy a mostani struktúrában működőképes maradjon egyáltalán 2010-ben, ehhez kell több pénzt kapniuk.
Így van. Vagy pedig, és az volna a helyes megoldás, ezeket a rendszereket át kellene alakítani. Meg kellene változtatni a működésüket. És ebben az esetben kevesebb pénzből, vagy annyi pénzből, amennyit idén kapnak, és működni tudnának. Ez egy lényegi elem, ez a legfontosabb elem.
De mi történik, hogyha minden így marad? Hiszen a kormány azt mondja, hogy ha a következő kormány is betartja ennek a költségvetésnek a számait, akkor Magyarország tovább halad a kilábalás útján, mondja az egyik vélemény. Másik vélemény, különböző közgazdászok, de az ellenzéki pártok is azt mondják, hogy nem fönntartható, tönkre mennek ezek a rendszerek, mindenképpen bele kell pumpálni X mennyiségű pénzt a rendszerbe, ami növeli a költségvetés hiányát.
Hogy mi fog történni, az elég jól látszik. Minél jobban előre haladunk az időben, annál nehezebben lesz ez a helyzet fönntartható, annál nagyobb lesz a nyomás az aktuális kormányon, és ebből következően a következő kormány egy nagyon nehéz helyzetet fog örökölni, amikor a mostani helyzet már nagyon nehezen lesz fönntartható. Ez olyan, mint amikor a rúgót elkezdem nyomni, az elején még relatíve könnyen megy, aztán minél jobban nyomom, annál nagyobb az ellenállás, és van egy pont, amikor már az összenyomás nem megy tovább.
Ugye ez az, amit nem fogunk pontosan látni minden valószínűség szerint, legalábbis ennek a két útnak a különbözőségét, hogy melyiknek lesz igaza, vagy igazából azt nem fogjuk látni, hogy a kormányzat előrejelzései igazak lesznek-e, hiszen a jelenlegi ellenzék azt mondja, hogy mindenképpen átalakítja ezt a költségvetést.
Igen,
mit gondol erről a tervről? Tehát magáról arról az ötletről, hogy új költségvetést nyújtanak be, és hogy új alapokra próbálják helyezni a költségvetési gazdálkodást.
Ezt nehéz megítélni, és azt gondolom, hogy nehéz is lesz egy új költségvetést csinálni, mert ahhoz az idő, az meglehetősen kevés lesz. Ráadásul a mostani pályán Magyarország nem tud növekedni. Tehát a költségvetésnek a mozgástere vélhetően még tovább fog szűkülni. Ha nem indul meg a növekedésünk, akkor a befizetett adó mennyiség és ennek okán a költségvetésnek a mozgástere az kicsi lesz, és ilyen értelemben egy csomó kényszerlépésre kerül majd sor, vagy kényszerül rá majd a kormányzat. Szerintem akárki is fog kormányozni a választásokat követően, mindenképpen hozzá kell nyúljon a rendszerhez, és nagyon-nagyon sok ponton kényszerpályán lesz.
A mostani költségvetésben a jelenlegi adott törvények milyen hatással bírnak a vállalkozások mindennapjairól? Ugye említette, tett rá utalást, hogy azért itt bizonyos átalakítások vagy bizonyos könnyítések észlelhetők a kormányzati politikában.
Mi úgy számoljuk, és ezek a számításaink eddig még mindig igazolódtak, minden évben igazolódtak, hogy enyhe tehernövekedés lesz a gazdasági élet szereplőinél. Összességében. Nyilván lesznek vállalkozások, ahol tehercsökkenés lesz, de összességében a teljes gazdaságon nőni fog a teher. Az élő munka terhelésben nagyjából 300 milliárd forinttal lesz kisebb a terhelés a TB rendszernek a módosítása miatt. Ez egy nagyon szignifikáns összeg, tehát ez egy jelentős összeg, és érzékelhető lesz a vállalkozások számára, nagyon helyes iránynak tartjuk és támogatjuk. Azonban az adókedvezményeknek az eltörlése, illetve a kafetéri megadóztatása, valamint a szakmai minimálbérnek, vagy a szakmai elvárt bérnek a bevezetése, az ezt a 300 milliárdnyi teherkönnyítést, ezt tulajdonképpen elolvasztja, sőt, vélhetően ennél nagyobb terhet jelent a gazdasági szereplőknél, tehát összességében a végső szaldó az negatív lesz.
De az maga az a tény, hogy a munkát terhelő járulékok csökkennek, ennek milyen hatása lesz? Tehát lesz-e valóban az a hatása, amit a kormányzat szeretne, hogy emiatt a vállalkozások több embert foglalkoztatnak?
Ezen az úton alaposabban kellene végigmenni. Mert ma még mindig nem érdemes Magyarországon dolgozni. Sokkal keményebben hozzá kellene nyúlni a segélyeknek a rendszeréhez, a különféle juttatásoknak a rendszeréhez, és az élő munka terhelésnek a csökkentését azt tovább kellene vinni. El kellene távolítani a segélyt a munkánval, illetve a vállalkozással szerezhető jövedelemtől, most még nagyon közel van egymáshoz. Tehát ilyen értelemben felemások. Megítélésem szerint a hatások.
Nem elegendően nagy lépéseket tesz a kormány, bár persze másik oldalon a költségvetési egyensúly és a fizetőképesség korlátozza.
Így van. Plusz a társadalmi ellenállás, ami nyilván egy további szigorítást azt nehézé tenne, de hát ezen az úton muszáj végigmenni. És amíg nincs kereslet, addig ennek a hatása nem igazán fog érvényesülni, hiszen akkor tudnak munkahelyek teremtődni, vagy akkor fog munkaerőt felszívni a gazdaság, hogyha van egy kereslet, ami miatt kell termelnie, kell szolgáltatnia. A kereslet két ponton jelenhet meg, a külpiacokon, ahol nagyon törékeny még ez a konjunktúra jelzés, de egyébként valószínűleg ott lesz az első kitörési pontunk. A belső keresletünk pedig, hát most többször elhangzott a műsorban, erőteljesen csökken. Tehát egy belső csökkenő kereslet, az csökkenti a munkahelyeknek a számát, és csökkenti a vállalkozásoknak a mozgásterét. Tehát most egy negatív spirálban vagyunk ilyen értelemben. Ebből csak úgy lehetne kitörni, hogyha valamilyen módon megtalálnánk a belső kereslet bővítésének a lehetőségeit, eszközeit.
Ja, a választások után mindenképpen új kormány alakul, nem tudjuk még pontosan milyen összetételű és milyen színezetű, de ön szerint a mai ismereteink alapján mit kellene tenni ennek a kormánynak? Ugye az ellenzék oldaláról elhangzanak olyan kijelentések, hogy a költségvetési hiány, ha akarjuk, hanem magasabb lesz, ezzel éppen azon költségek miatt, amelyek szerintük nem látszanak most a költségvetésben, mindenképpen a valuta alappal valamiféle új megállapodást kötni, tehát látszik egy-két irány, amit a jelenlegi ellenzék szeretne, de kíváncsi vagyok az ön véleményére, mit kellene a következő kormánynak tenni, hogy a gazdaságot rendbe tegye?
Nyilvánvalóan meg kell egyezni a finanszírozókkal.
Az IMF-fel. Új egyességet kell kötni a valuta alapban.
Igen, vagy folytatólagosan a mostani megállapodáshoz kell valamilyen módon viszonyulni, de mindenképpen meg kell velük egyezni. Hozzáteszem, ez korán sem rossz szituáció. Hiszen, hogyha mi a szabad piacon vennénk fel a pénzeket, akkor sokkal nehezebben találnánk meg ott a partnert magunknak. Tehát egy IMF az nevesíthető, ott tudjuk, hogy kivel kell tárgyalni, ott amiben megállapodunk, azt vélhetően tartják a partnerek. Az Európai Unió lesz a nehezebb dió ebben, hiszen az Unióban a mi hitelességünket tekintve az elmúlt években bizony komoly károk keletkeztek, és ők sokkal szigorúbban nézik ma Magyarországot, mint teszem azt az IMF.
És persze legalábbis... sem egy jó megoldás, hogy csak a valuta alapra és az Európai Unióra hagyatkozik az ország, tehát a piaci finanszírozást, bár most is van, de az nem egy jó út, hogyha kihagyjuk ebből a játszmából,
persze.
És az hosszabb távra behatárolja az országozás terét.
Nyilvánvaló, az egészséges finanszírozás az a piaci finanszírozás, az IMF-ről le kell válni, de ez nem lesz egy rövid távú folyamat. Amúgy nagyon nehéz ma az országot szabad piacon finanszírozni. Tehát erre különféle állításokat lehet hallani, de a valóságban ez a finanszírozás borzasztóan nehezen megy. Borzasztóan nehezen. Tehát látok sorra meghiúsuló kötvénykibocsátásokat, amelyekben pedig magas kamatszintet ígérünk a kötvényi vásárlóknak, mégsem tudunk előrelépni.
Bár úgy tűnik egyébként, hogy a nemzetközi megítélése Magyarországnak, legalábbis ami a nemzetközi befektetési bankházak értékeléseit illeti, javulni látszik. Tehát...
Hát biztatnak bennünket, de felminősítésünk még nem volt. Tehát még nem volt érdemben felfelé minősítése az országnak. Természetesen mondják, hogy jó irányba megyünk, és ezen az irányon kell tovább menni, de még mindig Magyarország a legdrágábban finanszírozott ország. Hát nekünk még mindig a legdrágább, a legmagasabb az alapkamatunk, itt a legmagasabbak a vállalati kamatok, és nagyon-nagyon sok minden más. A nagy veszély a jövőben, és ezt csak zárójelbe teszem, ezt nyilván sokan jobban tudják, mint én, az az, hogy a nagy országok, a hitelképes országok, a kredibilis országok, azok egy anticiklikus gazdaságpolitikát folytatnak, és ennek okán kezdenek eladósodni. Németország például. És ezért ők a nemzetközi pénzpiacokon pénzt vesznek föl, ezzel fölhajtják a pénz árát, és mivel Magyarország hitelessége az kisebb, ezért ebben a versenyben mi bizony igen-igen kiszolgáltatottak vagyunk. De, tehát a következő
tehát az első lépés magyarul az, hogy a valuta alappal
a finanszírozásnak a fenntartása.
Megújítani, átalakítani.
Így van. A finanszírozás fenntartása. A másik, Magyarországnak egy gazdaságpolitikai jövőképet megfogalmazni. Merre megyünk tovább? Hova akarunk eljutni? Milyen lépésekkel akarunk eljutni? És ehhez a gazdaságpolitikához kell hozzárendelni minden más politikát, olyan politikákat, amelyek ma nincsenek. Fejlesztéspolitikát, iparpolitikát, kutatásfejlesztéspolitikát, innovációs politikát, munkabérekkel vagy adózással kapcsolatos politikát. Hogyha, és ezt konzisztensen kell kezelni, együttesen kell kezelni. Ki kell emelni a magyar gazdaságpolitikának néhány területet, ahova fókuszálja az erőforrásokat. Mindig volt ilyen. A két világháború között például az ipar, a gyógyszeripar, amelyek mai napig húzó ágazatok, vagy a 70-es években a vegyiparnak a fejlesztése, a Borsodkem, a MOL, még az annak idején ugye a Magyar Olaj és Gázipari Tröszt, a nitrokémia, TVK megteremtése és ezeknek húzó ágazatként való működtetése, vagy az ezredfordulón a gyógyturizmusnak az erőtetett fejlesztése. Ezek mind-mind egy-egy kiemelt stratégiát jelentettek az országban.
És
nekünk meg kell találni most is.
Egyébként az önök értékelése vagy felmérése alapján mik lehetnének ezek a kitörési pontok Magyarország számára?
Több is van. És ezek tulajdonképpen adják magukat. Tehát nem gondolom, hogy nekünk fel kell találni valami különleges dolgot. Az ország helyzetéből, erőforrásaiból, tudásából következően vannak ilyen területek. Nyilván az egyik ilyen az alternatív energiáknak a területe. Ilyen Paksnak a bővítése. Ilyen az egészségturizmusnak a további erősítése, a gyógyászatnak a további erősítése. Ilyen a gyógyszeriparnak a további erősítése. Sajnos a vegyipar, az energiaigényes ágazatok esetében bajban vagyunk, mert drágább az energia Magyarországon, mint a visegrádi országokban. Feltétlenül ide sorolandó az IT. Az IT-val kapcsolatos szolgáltatás. Az utóbbi időben nagyon-nagyon sok ilyen munkahely teremtődött. 300-400 főt vesznek föl ezek a szolgáltató cégek. De szoftverfejlesztésben is nagyon jó ez az ország. Ide tartozna az egészséges élelmiszer. Általában az élelmiszeripar. Még akkor is, ha most egyébként zsugorodik az élelmiszeripar.
Ez már nem önmagában túl sok cél, amit említett, tehát hogyha a két világháború vagy a 70-es évek korszakát említi, minthogyha elég lenne 2-3 cél egy országnak, hogy 2-3 célnál több már lehet, hogy szétforgácsolja az erőket.
Hát én azt gondolom, hogy azért ágazatonként kell cél. Tehát a vidékfejlesztésben az IT technológia erőltetett fejlesztése nem sokat hozna. Tehát ott biztos, hogy nekünk az élelmiszeriparra, turizmusra kell elsődlegesen koncentrálni.
De amikor fejlesztésről beszélünk, akkor ez miből valósulna meg? Tehát ezt hogyan látja? Állami eszközök, vagy az adórendszer átalakítása, hogyan lehetne dinamizálni a magyar gazdaságot, ezeket a szektorokat?
Ma fejlesztés kizárólag uniós forrásokból történik. Úgyhogy ezt csak uniós forrásokból lehet elképzelni, illetőleg, és ez nagyon fontos, ezt mindenkinek meg kell érteni, vagy meg kellene érteni, hogy az erőforrások átcsoportosításának a lehetősége az mindig adott. Tehát azt meg lehet tenni, hogy bizonyos területekről elvonok, és átteszek más területekre, amelyeket fontosabbnak tartok. Ez a gazdaságpolitika, vagy általában a politika felelőssége és lehetősége.
De most ugye azt mondja, hogy gyakorlatilag nincs Európai Uniós forráson kívüli fejlesztés, tehát nincs honnan átcsoportosítani, nincs a magyar költségvetésben, vagy a magyar állami kiadásokban egy olyan rész, ami fejlesztést jelentene, ez gyakorlatilag az Európai Uniós forrásokhoz való önrészbiztosítását jelenti csak és kizárólag.
Persze, de ez az állítás csak úgy igaz, hogyha kizárólag úgy fogjuk föl, hogy csak fejlesztési pénzeket csoportosíthatunk át. Hát más pénzeket is át lehet csoportosítani. Hogyha a családom úgy dönt, hogy vesz egy új autót, akkor a nyaralásnak a pénzét átcsoportosítja az autó vásárlásra. Tehát mi működési költségeket is átcsoportosíthatnánk különösebb nehézség nélkül, természetesen érdeksérelmet okozva.
Tehát ez az állami rendszereket kellene átalakítani,
így igaz, említett egészségügytől. Csak hát ma láthatóan a politika fél attól, hogy ezekhez hozzányúljon, mert fél az ezzel okozott érdeksérelemtől. Hát ha megnézzük a nyugdíjrendszert, a nyugdíjrendszernél, amire azt mondja a kormány, hogy azt már rendbe rakta, átalakította, ott kizárólag olyan lépések történtek, amelyek majd valamikor a jövőben keletkeztetnek érdeksérelmet, nevezetesen a nyugdíj számítás módjának a megváltoztatása és a korhatár megváltoztatása. Amúgy ez nagyon helyes irány, tehát nem szeretném alábecsülni ennek a jelentőségét. Ez nagyon fontos volt. De az előnyugdíjazás tekintetében már nem merték átalakítani a rendszert, vagy a rokkan nyugdíjazás tekintetében, vagy a fegyveres testületek, vagy a fegyveres testületek rendészeti szervek esetében, nyugdíjazásának esetében. Van olyan ismerősöm, aki 36 évesen ment nyugdíjba, és bérszámfejtő volt a határőrségnél. Ezek az emberek, ha van egészségük, 50 éven át lesznek még nyugdíjasak, és nem minimál nyugdíjon, hanem 4-5 minimál nyugdíjasnak a nyugdíjköltségén. Ezekhez elengedhetetlen volna hozzányúlni.
Látja ön azt a gazdaságpolitikát, vagy azt a politikai programot, ami ezt ígéri, hiszen néhány hónappal vagyunk csak a választások előtt, és minthogyha semmelyik politikai oldal nem menne bele ennek a programnak a részleteibe. Tehát, hogyha ön azt mondja, hogy érdeksérelemmel jár ennek a megvalósítása, magyarul, hogy a fejlesztésekhez valamilyen forrást valahonnan kell biztosítani, és ez az állam működését jelenteni, az állam működésének átalakítását, akkor minthogyha nem lehetne hallani ezeket a részleteket, hogy a nyugdíjrendszertől, az egészségügyön keresztül, az állami adminisztrációi mi és hogyan fog változni.
Hát ez valóban nem látszik. Bár általában jellemző a világban, hogy a választások előtt ezekről nem nagyon szoktak beszélni.
Hát még igen, csak mondjuk, Magyarországon ebben már egyszer belefutottunk, mint hogyha ez történt volna 2005-2006-ban.
Még egy érett társadalom esetén is, mint például Németország, amikor Angela Merkelék elmondták, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni, az erősen megingatta győzelmi pozícióikat. Tehát azt gondolom, hogy ebből a példából tanulva minden magyarországi politikus fél attól, hogy nyíltan megmondja, hogy mit akar tenni. De valóban óriási kockázat ez, hiszen megszerzi valaki a legitimitást, és utána mondja el, hogy ténylegesen mit akar csinálni. A magyar társadalom egyébként nem kellően érett, azt gondolom, ahhoz, hogy szembesüljön mindezzel, kezdi megérteni, egyre jobban kezdi megérteni, de azért Magyarországon ma még mindig sokkal többen élnek, vagy többen élnek állami segélyből, juttatásból, tehát az államtól kapott juttatásból, mint sem munka vagy vállalkozói jövedelemből. Azok, akik munka vagy vállalkozói jövedelemből élnek, azok természetesen az állami kiadások leépítésében érdekeltek, hiszen több maradna náluk. De mivel a másik tábor van többségben, ezért a politikusoknak a szavazatvásárlási késztetése az jelen van, és ezért nem véletlen, hogy a segélyek tekintetében sincsen érdemi elmozdulás, pedig volt erről szó, de már nagyon közel vannak a választások.
Hogyan készülnek a vállalkozói szervezetek erre a mindaz alapján, amit épp az imént mondott, nagyon fontos választási kampányra. Tehát készülnek-e olyan akciókkal, mint volt a Reformszövetség korábban, tehát adott esetben, hogy véleményezik az egyes pártok programját, netán egy saját koherens programot alakítanak ki a választások előtt, és megpróbálják ezzel szembesíteni a választási kampányokat.
Mi a kampányban nem szeretnénk részt venni, azt gondoljuk, hogy ez nem a mi feladatunk. Ugyanakkor azok feladatok mentén, amit mi úgy gondoljuk, hogy el tudunk látni, és a mi dolgunk kell, hogy legyen, próbálunk egyezkedni a különféle politikai erőkkel, és meggyőzni őket arról, hogy ezt emeljék be a programjukba. Mondok egy egyszerű példát. Mi azt látjuk, hogy Magyarország abban a környezetben, ahol van, egy olyan kamarai környezetben van, ahol sokkal erőteljesebben szervezett a gazdaság. Erőteljesebben szervezett a kontárok miatt, a szakképzés miatt, általában a képzés miatt, a különféle versenyintézkedések miatt, a KKV finanszírozás miatt, és ezt a tőlünk nyugatra levő kamarák jól csinálják. Egy osztrák, egy német, egy francia típusú kontinentális kamara rálát a gazdaság valamennyi szereplőjére, ellenőrzi a gazdaságot pozitív értelemben, a József Attilai rendet hozza létre a gazdaságban. Mi szeretnénk meggyőzni arról valamennyi politikai oldalt, hogy Magyarországon a kormányváltást követően egy teljes körű regisztrációt kell bevezetni, ahol pontosan tudjuk, hogy ki mit csinál, mivel foglalkozik, és ahol a kamarák ebben komoly szerepet kapnak, ami egyúttal egyébként bürokrácia leépítést is jelentene jó néhány tapasztalat alapján. Hangsúlyozom, a kontinentális Európa így működik. És ha mi kontinentális Európa akarunk lenni, akkor hasonló intézményrendszerben kell gondolkoznunk.
De itt az előbb arra utaltam, hogy a 2006-os választási kampány után azért a vállalkozói szervezetek hangsúlyozottan megjelentek. Tehát egy közös nyilatkozatot is kiadtak, megpróbálták az újonnan felálló kormányt olyan intézkedésekre rábírni, amelyeket önök fontosnak tartottak. Készülnek-e valamilyen hasonló intézkedéssel, hiszen ha úgy nézzük, 2006 óta a helyzet romlott a vállalkozói szervezetek szempontjából, vagy a gazdaság szempontjából.
Így van, az ország határozottan rosszabb állapotban van, mint 2006-ban volt. Bár 2006-ban is rossz állapotban volt, csak nem ezt mondták róla. Tehát mi akkor tisztában voltunk az ország állapotával, próbáltuk erre fölhívni a figyelmet. Ha arra gondol, hogy egy hasonló jellegű dologgal, mint a kiáltvány, vagy mint a reformműhely, vagy mint a reformszövetség állunk elő, ma nem készülünk ilyesmire. Ma azt látjuk, hogy egyre gyorsabban sodródunk bele a kampánynak az időszakába. Nyilván a karácsony ebben némi megnyugvást fog jelenteni, de valószínűleg január végére itt nagyon éles hangok fognak megjelenni. Mi elkészítjük a szerintünk szükséges gazdaságpolitikai lépéseknek a sorát, hozzátesszük az elemzéseket, hogy ezeknek milyen hatása lehet és milyen hatása lesz majd, és ezt oda fogjuk adni a politikai erőknek.
De melyek lesznek azok a legfontosabb intézkedések, amelyeket mindenképpen szeretnének a következő kormányon számon kérni? Adórendszertől fejlesztéspolitikáig, mik ezek a legfontosabb intézkedések?
Az a baj, hogy bizonyos értelemben nincs olyan terület, amihez ne kellene hozzányúlni. És ez borzasztó nehéz lesz. Tehát bármihez nyúlunk hozzá, azt látjuk, hogy baj van ezen a területen. Az oktatásban, a szakképzésben, a kereskedelem fejlesztésben, a gazdaság szervezettségében, a korrupcióban, a fekete gazdaságban, minden egyes területen változtatni kell valamit. Az energia árakban. Magyarország versenyképessége folyamatosan romlik, mert nálunk minden drágább. 20-25%-kal drágább a gáz vagy a villany az ipari fogyasztók számára, mint a visegrádi országban. Nagyon-nagyon sok ilyen terület van. Ezekhez mind-mind tételesen hozzá kell nyúlni.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Vendégünk volt a stúdióban Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.